Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus így beszélt a templomban egybedgyűlt zsidókhoz. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok erre azt mondták, te önmagadról tanúskodsz, tanús bizonyságod nem érvényes. Jézus így válaszolt, igaz, hogy én önmagamról tanúskodom, mégis érvényes a tanúságtételem, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek. Ti ellenben nem tudjátok, honnét jöttem és hová megyek. Ti a test szerint ítéltek. Én nem mondok senkiről ítéletet, de ha kijelentek valamit, igaz az én állításom, mert nem vagyok egyedül, hanem én és az Atya, aki küldött engem. Márpedig a ti törvényetek azt írja, hogy két személy együttes bizonyságtétele hitelt érdemel. Bizonyságot teszek tehát magamról én, és bizonyságot tesz rólam, aki engem küldött, az Atya. Erre megkérdezték tőle, hol a te Atyád? Jézus azt felelte, sem engem nem ismertek, sem az Atyámat. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Ezeket mondta Jézus a templom kincstár mellett, amikor tanított a templomban. De senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! A mai evangéliumi részletben hallhattuk, hogy Jézus az Istenről, mint Atyáról beszél, mint olyas valakiről, aki úgy szeret bennünket, mint egy tökéletes Atya, aki mindent megtesz értünk, mindent megtesz az üdvösségünkért. És hogyha a Biblia egészét nézzük, talán úgy tűnhet elsőre, hogy Jézusnak az Isten képe az ellentétben áll az Ószövetség Isten képével. Ha felületesen olvassuk a Szentírást, talán azt gondolhatjuk, hogy Jézus egy jó Atyáról beszél, az Ószövetség pedig egy durva, ítélkező Istenről. Fontos talán a húsvéti készületünkben, hogy kicsit itt a mélyére nézzünk a Biblia Isten képének, hogy meg tudjuk érteni, hogy a Szentírás a maga egészében az Isten szeretetéről, az Istenről, mint Atyáról beszél. Ahhoz, hogy ezt megérthessük, fontos, hogy egy-két dolgot tisztázzunk a Szentírással kapcsolatban. Azt mindannyian tudjuk, hogy a Szentírás, a Biblia az Isten kinyilatkoztatásából fakad. Hogy az Isten kinyilatkoztatta, vagy feltárta az ember előtt, hogy miként is viszonyul hozzá, és hogy mit is vár el tőlünk. De fontos azt is látnunk, hogy ez a kinyilatkoztatás nem úgy történt, hogy az Isten megjelent a szent szerzőnek, lediktálta az ő igazságát, és aztán elment, hanem sokkal inkább sugalmazás által. Vagyis úgy, hogy az embernek a szívébe helyezte a Szentlélek az ő igazságát, és az ember azt leírta az ő kultúrájának, Isten képének megfelelően. Éppen ezért talán fontos azt látnunk, hogy az Ószövetségben van egy fejlődés, egy tisztulás. Észrevehető, hogy az ember egyre inkább megértette ezt az igazságot, kinyilatkoztatást, és egyre inkább tisztult az ember előtt, hogy miről is beszél az Isten, hogy pontosan mit is akar mondani. Talán egy példával illusztrálva, a Szentírásban mindig is le volt írva, hogy a fele barátot szeretni kell. De hogy ki a fele barát, az egy tisztuláson ment keresztül. Először talán az volt a fele barát, aki a legközelebbi hozzátartozó, aki a családhoz tartozik. Aztán tisztult a kép, és egyre világosabbá vált az ember előtt, hogy a fele barát az a nemzetükhöz tartozó valakik, vagy azok, akik a pogányságból megtértek, és a zsidó hitre tértek. S végül az idők teljességében eljött Jézus, a második isteni személy, és elmondta az igazság teljességét, hogy az Isten azt mondja, hogy a fele barát az minden ember, az is, akit szeretünk, és az is, akit nem kedvelünk. Így a kinyilatkoztatás teljességét Jézus hozta el, mint második isteni személy, és ő mondta el, hogy mit is kell pontosan értenünk kinyilatkoztatás alatt. Így, ha az Ószövetséget olvassuk, fontos, hogy Jézus tanításának tükrében tegyük. Ami egyeztethető Jézus tanításával, az már a tisztult kép, az isteni kinyilatkoztatás tisztaságát jelzi. Ami pedig nem egyeztethető, az még a homályos rész, az az a rész, amit még nem látott át az ember. És fontos, hogy az Ószövetséget a maga teljességében értsük, vagy fontos segítség lehet, hogyha kicsit utána nézünk, hogy abban a korban a környező pogányok miként is gondolkoztak az Istenről, az Istenekről. És ezt összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, vagy megérthetjük, hogy az Ószövetségben egy sokkal tisztább, egy sokkal igazabb Istent láthatunk, amely egyre inkább kiteljesedik. Talán egy kicsit részleteiben, ha nézzük, minden pogány vallásban van teremtés történet, így a Bibliában is van teremtés történet. De a pogányok úgy gondolták, hogy az Istenek azért teremtették az ember csupán, hogy őket szolgálják, hogy az Istenek nem törődnek az emberrel, sőt sértődékenyek és bosszúállók. Ezzel szemben a Biblia Isten képe egy olyan teremtő Istent állít elénk, aki megalkotja az embert, és aki társának tekinti az embert, hiszen rábízza a földet, hogy azt népesítse be és gondozzon. És a Bibliában azt is olvashatjuk, hogy törődött az emberrel, hogy segítette, gondoskodott róla, társat adott neki eledelt, és így tovább. És hallhattuk azt is, vagy olvashatjuk azt is, hogy amikor az ember elköveti a bűnt, akkor nem áll bosszút rajta az Isten, hanem irgalmáról biztosítja, hiszen megígéri a Messiást, illetve ruhát készít Ádámnak és Évának. Még nem tökéletesen tiszta ez az Isten kép, de sokkal tisztább, mint a pogány Isten képek, amely arról beszél, hogy az Isten törődik az emberrel, az Isten irgalmas, és az Isten társának tekinti az embert. A későbbi történetekben is megjelenik az Istennek az irgalma újra és újra. Hiszen például, amikor Káin elköveti az első gyilkosságot, utána panaszkodik az Istennek, hogy a bűnének következménye az, hogy ugye el kell mennie a pusztában. És kéri az Istent, hogy mentse meg őt, hogy gondoskodjon róla. És az Isten jelet tesz az ő homlokára, és biztosítja arról, hogy nem hagyja, hogy elvesszen. Aztán, hogyha Noé bárkájának történetét olvassuk, és olvasunk esetleg korabeli pogány leírásokat, akkor találhatunk olyan mítoszokat, amely hasonló történetről beszél, özönvízről, amely elpusztította a világot. De ezek a történetek arról beszélnek, hogy az Istenek gondoltak egyet, és önkényesen, mint egy ötletszerűen elpusztították az embereket. Ezzel szemben, hogyha a Biblia leírását olvassuk, akkor ott nem az Isten önkényéről van szó, hanem a bűnnek a következményéről. És ugyanakkor azt is olvashatjuk, hogy az Isten az igazat megvédte, vagyis Noét megvédte és családját, és gondoskodott az ő túlélésükről. Még nem tökéletes ez az Isten kép, nem egészen tiszta, de sokkal tisztább, mint a pogány Isten képek. Hiszen itt arról beszél, hogy az Isten nem önkényesen gonosz az emberrel, nem is gonosz, és hogy megvédi az igazat, vagyis valóban igazságos. A pogány Isten képek arról is beszéltek, hogy az Istenek nem küzdenek az emberért, nem törődnek az emberrel. A kivonulás könyvében ezzel szemben arról olvashatunk, hogy az Isten maga küzdött a népért, maga vezette ki a fogságból, és vezette el őket Kánoán földjére. Újra és újra gondoskodott népéről, újra és újra megbocsátott népének. Nem egészen tökéletes ez az Isten kép sem, de arról beszél, hogy az Isten tesz az emberért, hogy küzd az ember javáért, és gondoskodik róla. És az Isten törvényeiben is, az ószövetségi törvényekben is már megjelenik a szeretetnek a parancsa, a szeretetnek a törvénye. Olvashatjuk a szemed szemért, fogad fogért törvényt. Felületes olvasásra talán ez a bosszúról szól, vagy arról, hogy ne bocsássunk meg a másiknak. De ha abba a korba helyezkedünk bele, akkor megérthetjük, hogy ez a szeretetnek már az első jele volt. Hiszen abban a korban szokás volt, hogyha valakit bántottak, akkor utána túlzó bosszút álltak, megölték az elkövetőt, sőt, talán az egész családját is kivégezték. És ez a törvény arról gondoskodik, azt határozza meg, hogyha valaki ellen sértést követnek el, nem szabad túlzó bosszút állni. Csak annyit szabad visszaadni, amennyit kaptak. Nem tökéletes ez a törvény, de már itt is megjelenik a szeretet és a túlzó bosszútól való óvatosságra intés. Utána a fogságban is hallhatjuk, hogy az Isten visszavezeti az ő népét, gondoskodik, megőrzi Izrael népét, és gondoskodik arról, hogy aztán visszajuthassanak Izrael országában. A próféták könyveiben is olvashatunk arról, hogy az Isten küzd népéért, újra és újra hívja őket a megtérésre, és miután a fogságba jutnak, vigasztalja népét, és ígéretet tesz, hogy visszavezeti őket, és a Messiást el fogja hamarosan küldeni. Az Ószövetségben is megjelenik már az a kép, hogy az Isten mindenkit szeret, hogy nem csak a választott népet, hanem a pogányokat is, és ők is az ő népéhez tartoznak. Jónás könyvében olvashatunk arról, hogy Jónást küldi el a pogányokhoz az Isten, és hogy nem akarja elpusztítani őket. És miután megtérnek és bűnbánatot tartanak, akkor megóvja őket, és beszél arról az Isten, hogy ők is az ő teremtményei, őket is szereti. És aztán elérkezett Jézus, a második isteni személy, és kinyilatkoztatta a teljes igazságot az Istennel kapcsolatban, hogy az Isten atyaként szeret bennünket, és törődik velünk. A hegyi beszédben beszél arról Jézus az imádsággal kapcsolatban, hogy amikor imádkozunk, ne szaporítsuk a szót, mint a pogányok, hanem forduljunk bizalommal az Atyához. És fontos, hogy megértsük, hogy itt Jézus pontosan miről is beszél. A pogány imádsághoz hasonlítja az imádságot, és a pogány imádságból kiindulva tanítja nekünk az Isten atyaságát. A pogányok ugye abból indultak ki, hogy az Istenek nem törődnek az emberrel, és hogy az Istenek sértődékenyek. Így az imádság először is úgy nézett ki a pogányok esetében, hogy igyekeztek minden Istent megszólítani. És mivel a cipőkanálnak is volt Istene, nagyon sokáig tartott, hogy minden Istent megszólítsanak. És a végén még az ismeretlen Istent is megszólították, nehogy valakit kifelejtsenek, az megsértődjön és bosszút álljon rajtuk. Így csak a megszólítás körülbelül egy órán keresztül tartott. És utána, mivel abból indultak ki, hogy az Istenek nem törődnek velük, elkezdték kifárasztani az adott Istent. Órákon keresztül mondta neki a pogány ember, hogy mit is szeretne, és mintegy próbálta kifárasztani az Isteneket, hogy bár nem törődik velük, de mivel már fárasztja őket, ezért adja meg az embernek azt, amit kér. Így órákon át tartott egy imádság, mert azt gondolták, hogy az Istenek nem törődnek velük és bosszúállók. Ezzel szemben Jézus azt tanítja, hogy az Isten atyaként szeret minket. Aki törődik velünk, tudja, hogy mire van szükségünk, és meg is akarja azt adni nekünk. És ezután tanítja meg a mi atyánk imádságát az embernek, így mindannyiunknak. Jézus az Istenről, mint atyáról beszél, aki törődik velünk, aki számára fontosak vagyunk. És nyilván ez a törődés elsősorban az üdvösség szempontjából történik. hogy az Isten nem ebben a földi létünkben akar maradéktalan könnyűséget, boldogságot adni, hanem az örök boldogságot, az örök üdvösséget akarja nekünk megadni. De itt a földön is az ő gondviselésével kísér bennünket, és segít bennünket, hogy egyre inkább megismerjük az ő szeretetét. Húsvét ünnepe is az Isten atyai szeretetéről tanít bennünket. Azt szemlélhetjük, hogy nem hagyott magunkra az Isten, hanem elküldte a megváltót, és megajándékozott bennünket az örök életnek a reményével és az irgalmasság kijárodásával. Mai napon adjunk hálát az Úrnak, hogy atyaként szeret bennünket, és kérjük az ő kegyelmét, hogy az ő irgalmát és szeretetét föl tudjuk fedezni életünkben, és a Szent Háromnapban is észre tudjuk venni az ő atyai gondoskodását, üdvözítő szeretetét. Amen.